Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Mátrai Miklóssal beszélgetünk Kínáról. Na jó, tehát összességében akkor azt el lehet mondani, hogy most már azért eljutott oda Kína, hogyha megvannak a megfelelő kapcsolataid, tudod, hogy kell velük bánni, akkor igenis lehet minőségi portékát készítetni velük. Mégis azt mondod, hogy minél többet jársz oda, mégis egyre kevésbé érted őket, akkor most kanyarodjunk oda-vissza, hogy mi az, ami akkor ezek szerint akkor, amit nem értesz a működésükben, hogyha ennyire jó kapcsolatokat ápolsz velük.
Ezt is már kezdem kapizsgálni, de hogy az a legnehezebb, az ott a legnehezebb megérteni, meg felismerni, hogy logika az nem úgy van az ő fejükbe kialakítva, hogy egy amerikai vagy egy európai embernek. Tehát én emlékszem arra, én azt gondoltam régen, hogy lehet valaki ennyire felületes, vagy hogy lehet valaki, hogy nem értem, mit mondok. És akkor jöttem rá, hogy igazából ők teljesen máshogyan vannak bekötve. És sok esetben ezt a logika faktort nekem kell megteremtenem egy együttműködés során, és én nekem kell olyan segítő, vagy olyan pontokat kialakítanom, amihez ők tudnak alkalmazkodni és kapaszkodni. Tehát én nagyon sokszor láttam olyat, tényleg mondanám azt, hogy több ezer gyárral vagyok kapcsolatban, csak ez nagyon fura hangzik, de tényleg így van. Tehát, hogy én amikor kín vagyok, akkor egy ilyen 50-100 gyárat mindig megnézek, napi 5-6-ot, és ez 10 napon keresztül, tehát darálom, az embereket találkozom, fejlesztőket találkozom, tehát kicsit ilyen rapid randi jellege van az egésznek, hogy ki az, akiben látom azt a craftot, hogy vele tudunk tovább haladni. De hogy rá kellett jönnöm, hogy ők egyrészt, hogy ami érdekes, hogy...
Bocs, ez melyik? Ez mindenféle régióban, vagy azért te egy régióra koncentrálsz, mert egy Kína iszonyat nagy.
Abszolút. Nagy részt a...
Hogy hívják ezt az idézőjelben mondom, az új várost, ami hirtelen már 20-valány milliós.
Hát mondjuk, ami ilyen Silicon Valley szintű, az a Shenzhen.
Igen, uh-huh. De hogy a köré már még...
Ott már igazából az a poén ott, hogy egyrészt, hogy amikor... mentem az elmúlt 15 év során. Ott
de az
mindig...
egy pici, viszonylag pici volt még 15 volt, éve.
Az kicsi volt amúgy, tehát ott mit tudom én, 6-8 milliós város volt.
Egy picike 6-8 milliós város,
igen.
Egy falu, mondjuk ki.
De ez igazából, amit én nagyon szeretek amúgy a kínaiakban, és amit érdemes ellesni tőlük, hogy ők hosszú távon gondolkoznak. Tehát az a kultúra, amiben ők léteznek, azt tudják, hogy ők 5-10-20 években kell tervezni az, hogy eredmény szülessen.
Végül is, hogy egy kínai nagyfalat megtervez, hogy ezt megépíti, az biztos, hogy az tudja jó, hogy nem lesz holnapra kész.
Igen.
És ez egyébként most nagyon jól tükröződik ebben az egész elektromos autó sztoriban. Ugye pont nemrégiben beszéltem a Bazsó Gáborról, a Karottával, és ugye itt is ez került szóba, hogy a kínaiak egyszerűen iszonyatosan profin belőtték ezt, hogy oké, egyrészt ők a belső piacokat a nagyon-nagyon magas légszennyezettség miatt át akarnak állni az elektromos autózásra, és ezt így felépítették, és elkezdték ezt az egészet az alapanyagoktól a gyártáson át mindent megszerezni, fölépíteni és kialakítani, miközben mi itt Európában, meg Amerikában hibridkedünk, meg visszatáncolunk, meg stb. Ők meg iszonyatosan következetesen 10-20 évre előre ezt így kitalálták, és mennek előre, mint a rakéta, és hát úgy lehagytak minket, mint a pinty.
Abszolút. Hát igazából, ha nézzük a BYD-t, akkor ők 2008 óta van nekik elektromos autójuk, és én emlékszem arra, hogy 2010-ben mentem ki először, ott a taxi az már elektromos volt. De akkor abból legyártottak 5 millió darabot, és minden taxi azzal működött. És tök jó, tök poén beülni most, ezek még működnek a mai napig, és tök poén látni egy ilyen elhasznált, elkoptatott elektromos autót Kínába.
Egy veterán elektromos autó. Igen, egy picit, ha megengedik, itt rá is kanyarodnék, egy nagyon számomra a legfontosabb, meg legizgalmasabb aspektusra, ez meg a környezetvédelem, hogy ugye Kína nagyon sokak fejébe szerintem mind a mai napig úgy él, mint egy nagyon környezetvédelmileg nagyon leépült, nagyon szmogos, ugye tényleg ezt lehetett látni, hogy iszonyú sárga szmogba burkolózik ez a Peking, és hogy rettenetesek a körülmények, de közben pedig pont most láttam egy anyagot, hogy hát itt nem tudom, 10 év alatt a 95%-kal tudták csökkenteni a légszennyezettséget, pont például az elektrifikáció miatt, meg a vasúthálózat fejlesztés miatt, tehát hogy nagyon-nagyon durván álltak, és akkor ez igazolja azt, amit én egyébként már jó pár éve hangoztatok, hogy szerintem Kína lesz a legprogresszívebb igen, ezen a téren, mert hogy meg tudja csinálni, megvan a technológiai háttere, a pénzügyi háttere, meg a központi akarat.
Igen, az állami berendezkedés, ugye, hogyha ott azt akarjuk, hogy csináljuk, akkor csinálni
akkor csináljuk. Kell. Igen.
Tehát... Amúgy érdekes, hogy a Trump mondott pár hete egy ilyen mondatot, hogy mi még egy fejlődő ország vagyunk. Nem olyanok vagyunk, mint Kína, aki már megérkezett, és hogy onnan kell igazából, volt egy ilyen mondata, hogy onnan kell példát venni, mert az már kiforrott. És valóban ez nagyon durva, hogy Japán és Kína az teljes mértében kiforrottan működik, és tudatosan létezik. És akár, hogyha csak a vonatot nézzük, tehát hogy azért is most ez a...
Még Észak-Koreát is. Vagy ugye Észak-Korea?
Észak-Korea nagyon kiforrott.
Igen, ők kiforrottak egy másik oldalon, de a Dél-Koreát is.
Az üzleti modellük is kiforrott.
Azt teljesen kiforrott. Tehát egy Dél-Koreát is ide lehet venni, ugye? Abszolút. Tehát ők így hárman abszolút igen, megérkeztek.
Ennek ellenére vannak, na mindig majd erre visz, hogy vannak mindenhol balhék, szóval, hogy ezt majd
ez,
erre...
Ez nyilvánvaló.
A méretéből adódóan is, igen, tehát mivel azért a Koreát nézzük, ott nem tudom, 70-80 millióan vannak Japánban, és ilyen 90-100 millióan.
90-100, igen.
Na jó, és te hogy látod egyébként ezt a környezetvédelmi vonatkozatot? Tényleg ez van, hogy azért ők nagyon szépen lehozták ezt a dolgot, és odafigyelnek erre, meg ugye nagyon sok a napenergia termelésük is, de hogy azért lehet hallani azt is, hogy azért füstölnek még azért bőséggel ezek a szénerőművek, tehát hogy azért még mindig nagyon-nagyon nagy szeletet vesz ki a szén az energia mixből, tehát hogy te hogy látod, aki oda jársz, hogy mennyire zöld Kína.
Én azt gondolom, hogy például Shenzhen, amikor legelőször voltam ott, akkor tényleg egy ilyen gyárváros feelingem volt, picit ilyen, mint az ilyen, talán mint az iparosodás időszakában lehettünk volna, és azóta gyönyörűen ki lett minden tisztítva, és olyan parkokat építettek, meg olyan épületek vannak, meg olyan tisztaság van, mint mondanám, mint a New Yorkban, de nem jó hasonlat, mert New Yorkban nincsen, mint mondjuk Szingapúrban, vagy bárhol máshol. Tehát érződik az, hogy iszonyat szinten sokat fejlődött, meg amit észrevettem, hogy én ott éjszakánként, vagy esténként szoktam sokat sétálgatni, meg nézelődni, és hogy régebben a szemetet így, tehát össze-vissza mindent egybe dobáltak, de éjszakánként az összes kukát felborítják, és egyenként szelektálják a szemetet, hogy melyik milyen, és most nem tudom pontosan, de hogy ott nem azon, hogy műanyag, fém, meg kommunális, hanem ott van 6-7 féle szelekció, és tudom, éjféltől reggel 6-ig manuálisan emberek ezzel foglalkoznak, hogy azt ők szelektíven összegyűjtik. Tehát pont mivel rendszerben gondolkoznak, és szabálykövetőek, ezért igazából bármilyen promptot adsz nekik, ők azt megcsinálják, és véghez viszik. És ami érdekes, még kicsit visszakanyarodva a technikai dolgokra, hogy igen, COVID elején volt az, hogy éreztem, hogy ez 90%-os, amit csinálunk, vagy 85, lehetne jobban, és most meg ma azt érzem, hogy igazából bármit lehet. Tehát, hogy a nincs határ annak, ami, tehát, hogy technológiailag hardware szinten nincsenek már határok. Tehát, hogy ha én azt mondom, hogy egy termék kerüljön még plusz $5, vagy olyan akkumulátort adjunk, vagy olyan chipet, az is megoldható. Tehát nem, nincs már az, hogy kiírja a rendszer, hogy ezt nem bírja el, hanem igazából minden az én vállalkozói szellememen múlik, hogy mi az, ami az
de
én bűcsőből.
De igényedet ki tudják szolgálni.
Teljes mértékben.
És miért pont a COVID volt ez a választóvonal vajon?
Én azt gondolom, hogy a COVID-nál érdekes még az, hogy ott, amikor én pontosan 5 éve ilyenkor voltam Kínába, akkor indult a COVID, és akkor egyik napra, a másik napra maszkba kellett járni, nem lehetett bemenni, és hőmérőben már mértek minket ott az ilyen közértek előtt, ahogy az ember bement, és hogy akkor viszonylag nagy para volt ott Kínán belül, és emlékszem arra, hogy már nem lehetett vonattal menni amúgy, de viszont ők járatták a vonatokat, mert nem akarták azt mutatni kifelé, hogy valami baj van, és üresen mentek a vonatok, amúgy a vonatszerelvények mindenhol, ott Wuhan körül, meg ott Guangzhou környékén is, és szerintem ők ott jöttek rá arra, hogy ők kitették magukat annak, hogy ők az exportból élnek. És ott realizálták, hogy van egy 1,5 milliárdos, most kerekítek meg 1,4 milliárd, de egyszerűbb ezt mondani, mert India tartósan 1,5 milliárdnál, belső piacunk, hogy miért nem azt mozgatjuk, miért nem nekik adunk el, miért nem belük foglalkozunk.
Amit egyébként Japán jóval korábban már akár 100 évre visszamenőleg ezt már felismerte, és arra fókuszált, sőt, ki is zárta
igen,
a külső tényezőket. Igen.
Hogy ő köszönöm, hogy jól megvan, és ugyanez ezen ment keresztül Kína, hogy akkor, és most érdekes meg az is, hogy...
10-szer ennyien vannak.
Igen.
A lehetőségek 10-szer
akkor. És mondjuk, ha arányokat kell néznem, akkor úgy tudom, hogy a 20%, tehát 300 millió ember, az nagyon jól van anyagilag. Tehát az a középosztály. És az...
20%?
Igen. Tehát, hogy ők úgy vannak, hogyha forintban mondjuk, akkor milliárdosok.
És ők a középosztály.
Nem milliómosok, hanem milliárdosok.
Milliárdosok, igen.
A 20%?
A 20% az
forintban. Wow, egy amerikányi milliárdos?
Igen.
Ezek, itt, ezek az, erős számok.
Igen, hogyha... igen, meg egy erős piac. Na jó, és mi van a többiek? Tehát mi van az átlaga? Mert például engem az is nagyon izgat, hogy oké, ez az egész gazdasági modell arra volt fölépítve, hogy olcsó munkaerő, és lehet ugye az embereket tényleg gyakorlatilag égbérért lehetett dolgoztatni, de most már értelemszerűen ugye fejlődik az egész társadalom. Gondolom, hogy most már azért nem hajlandók az emberek ennyire vacak bérekért dolgozni. Tehát mennyire lesz ez szerinted fenntartható ez az egész rendszer, hogyan tudják ezt a képletet így a felszínen tartani?
Igen, és én ehhez azt még kérdezném mellék kérdésen, hogy az az olló ugyanúgy nyílik-e a nagyon gazdag és a nagyon szegény között, mint mondjuk szinte most már mindenhol, ami Európa, Amerika és haladóbb helyszínek, hogy ugyanúgy nyílik-e az olló, vagy ott egy picit szűkebb?
Én azt gondolom, hogy szűkebb, mert hogy mondanám azt, hogy...
Elvégre mégis a kommunisták.
Pont ezt akartam én is mondani, hogy azért ilyen szinten a közlekedés meg a táplálkozás, mert az étel, az éttermek, minden, azok olyan áron vannak, tehát mit tudom én, 80 forintból tudsz metrózni egy órán keresztül. Mondtam egy példát, mondjuk egy 3-4-5 yuanből eljutsz egy reptérre, ami egy másfél órára van például. Wow. Tehát, hogy és a kaja is, vagy az éttermek sem drágák, tehát ott is egy 800 forintból, vagy 1000 forintból tudsz már enni. Persze a teteje lehet magasabb,
ja, az persze, azt most ne is nézzük.
De hogy effektíve táplálékhoz tudsz jutni, és ami érdekes, hogy erről két dolog jutom úgy eszembe még, amit akartam.
Ez még mindig igen, a már kérdése most újra valid lesz, mert ez még könnyen tartható, mert ez még mindig egyfajta rabszolgatartás is lehet végül is, hogy oké, enni kapsz. De hogy azon túl az életet tartalmas tud-e lenni azon kívül, hogy tudsz enni?
Érdekes, egy másik oldalra közéltem meg, de válaszolok mindjárt, hogy most Shenzhen ez egy ilyen durva, ilyen 20-25 milliós városán nőtte ki magát, de ami nagyon izgalmas, hogy ezt a részt most Greater Bay Area-nak hívják, és igazából az történik, hogy különböző 10-20 milliós városok így egymásba olvadnak. Tehát, hogy akkora igen, akkora növekedés van most ott, hogy ez egy ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, egy 80-100 milliós megapoliszá alakul, és hogy én ezt megfigyeltem, hogy mindig vonatoztam sokat ott Kínán belül, és voltak régebben egy-egy kilométer, vagy pár kilométeres üres részek, és azok már nincsenek. Tehát, ha felülsz egy vonatra, kinézel, nincs szünet az épületek között. Olyan, mint hogy egy belvárosba mennél.
Mondjuk így bejön megint a környezetvédő föl lobban bennem, hogy oké, tehát hogy akkor ez így zöldítünk, meg elektromos autóink vannak, meg napelemeink vannak, de azért, hogyha az egész országból egy egybefüggő meg infrastruktúra lesz, azért annak nyoma van. Ugye eleve azt is lehetett olvasni pár éve, hogy Kína egy év alatt több betont használt föl, mint az egész Egyesült Államok a 20. században. Tehát, hogy és azért az annak nem kicsi ökológiai lenyomata van. Tehát, hogy azért nyilván ennek a fejlődésnek is valahol ára van, de ezt nem lehet büntetlenül azért a végtelenségig csinálni.
Abszolút, és most kicsit eltérítettél, de...
Ne haragudj, bocs!
De hogy amit én amúgy még bírok a kínaiakba, hogy ami okozza sokszor ezt a fajta fals döntést, hogy ha valamit ők éreznek, akkor azt ők nagyon akarják. És kicsit az ingatlan bizniszbe is ők ebbe futottak bele. Tehát vannak ilyen szellemvárosok, ahol... tízezer, százezer lakás üresen áll, mert látták, ha ez pörög, tök jó, akkor toljuk meg. Tehát, hogy ők olyanok, hogyha valamire rátesznek, akkor nem azt mondjuk, hogy duplázzunk, hanem tízszerezzünk, húszszorozzunk.
Kicsiben nem játszanak.
Igen. És ott vannak ilyen pofonkák, de szerintem ezekből mind-mind tanulnak. Tehát kicsit, én viccesen összeszoktam hasonlítani a Kínát kicsit a mesterséges intelligenciához, hogy tanul a hibáiból. És hogy kicsit amőba formaként létezik, és látja, és szkeneli, hogy mi megy a világba, mik a trendek, mi az, ami működik, és az abból próbál valami újat, vagy nem is újat, abból egy mixture csinál, és abból valamit létrehoz.
Hát azt mondtam, hogy egy mérnöki állam, tehát hogy tényleg egy nagyon-nagyon mérnöki szemlélettel viszik az egészet, és hát igen, és akkor ebben benne van a tévedés lehetősége, és igen. Ha már tévednek, akkor viszont baromi nagyot tudnak tévedni. Igen.